Zofóniás könyve 1-től a 3. fejezetig. Az Úr igéje szólt Zofóniáshoz, Kúsi fiához, aki Gedájá fia, aki Amarjá fia, aki Hiszkijá, azaz Ezékiás fia volt, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében. A kis proféták hátteréről általában nagyon keveset tudunk. Valamilyen okból kifolyólag azonban Zofóniás származásáról több információval rendelkezünk, mint a többi kis prófétáról. Zofóniás maga vezeti le nekünk vérvonalát egészen Ezékiásig, aki Júda egyik jeles királya volt. Zofóniás tehát a királyi család sarja, aki Jósiás uralkodásának idején prófétált. Jósiás uralkodása Júdában igencsak sikeresnek tekinthető, kiváltképp lelki értelemben, mert felszíni lelki reformokat hajtott végre az országban. Mivel Zofóniás Jósiás király uralkodásának idején prófétált, ezért tudjuk, hogy ő Jeremiás kortársa volt. Zofóniás és Jeremiás akkor prófétáltak Júdában, amikor a déli törzs a végnapjait élte. A déli királyság nem sokára felbomlik, és az embereket babiloni fogságba hurcolják. Ekkor az Úr proféciájában Zofóniáson keresztül kijelenti: elszöprök, elszöprök mindent a föld színéről, így szól az Úr. Ez a profécia kettős jelentést hordoz. Egyrészt a babiloni Nebukadnezar pusztításának idején teljesülve, másrészt azonban a végső ítéletet is előrevetítette. Zofóniás tehát a nagy nyomorúságra is tekint, és sokat profétál Isten ítéletéről, Isten haragjáról, amit kijönt majd erre az istentelen világra, amelyben élünk. Az Úr tehát kijelenti, hogy mindent elszöpör majd a föld színéről. Elszöprök embert és állatot, elszöpröm az ég madarait és a tenger halait, a botránkoztató dolgokat a bűnösökkel együtt, kiirtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Ez a kijelentés kétségtelenül a nagy nyomorúság időszakára utal, amikor Isten kiönti ítéletét a földre, a világ pedig olyan méretű katasztrófáknak lesz tanúja, amelyre sem azelőtt, sem azt követően nem lesz példa. Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. A bálványpapok az áldozóhalmok papjai voltak, akikkel a Királyok második könyvében találkozunk. Bálványimádásuk miatt tehát ott Jeruzsálemben és Júdában Isten átengedi népét ellenségeiknek. Korábban már beszéltem Szájló professzor legújabb régészeti felfedezéseiről. Ő Dávid városát tárja fel, ami annak idején az Ófeldombra épült, a Gihon forrás felett. Ha lejövünk arról a dombról a Gihon forráshoz, majd onnan ismét felfelé vesszük az irányt, ahol a Siloam medence fekszik, és ahol Ezékiás alagútat épített, ott fent található Jeruzsálem óvárosa, amely időben ehhez a proféciához kapcsolódik. Ezen a területen végzett át ásatásokat Szájló professzor, akinek munkáját zendülések kísérték. A megmozdulásokat néhány ortodox rabbi szervezte, akik úgy érezték, hogy a professzor nem bánt kellő tisztelettel az ásatások során feltárt csontokkal. Az ortodox rabbik ugyanis ragaszkodnak ahhoz, hogy amikor egy régész csontokat talál, azonnal megvizsgáltassa, hogy nem emberi maradványok-e, mert akkor a rabbik megáldják azt, mielőtt a csontokat elföldelik. Szájló professzor igencsak gyakorlati ember lévén, tudom, mert egyszer vacsoráztam vele, és nagyon élveztem a társaságát, ő nem szereti, ha bárki helyette igyekszik irányítani az ő ásatási munkálatait. Szerinte az ásatásokon tudományos kutató munka folyik, amit a vallástól függetlennek kell megőrizni, így tudatosan figyelmen kívül hagyta a rabbik követelését. Ezért szerveztek a rabbik egy hatalmas tüntetést, pedig a professzor tényleg csak az ásatások tudományos menetét kívánta megőrizni. Amikor tehát csontokra bukkant, nem hívott azonnal egy rabbit, hanem inkább azt mondta, hogy kutyacsontokról van szó, földeljék csak el nyugodtan. Idővel a rabbik fülébe jutott ez a gyakorlat, és ebből aztán nagy megmozdulások támadtak. A professzor elmesélte nekem, hogy bámulatos érzés volt feltárni azoknak a házaknak a romjait, amelyek a babiloniak pusztításának idején ott álltak. Sok ház belseje úgy maradt meg, ahogy ezt a babiloni hadsereg sáskajárása után ott hagyta. Azokról a tárgyakról is beszámolt nekem, amelyeket a lerombolt házakban találtak. Amikor az emberek visszatértek a babiloni fogságból, mindent benőtt a gaz, házaikat pedig a földdel egyenlővé tette az alapos pusztítást végző babiloni hadsereg, így ahelyett, hogy eltakarították volna a törmeléket és újjáépítették volna a házaikat, inkább úgy, ahogy volt, betemették a romokat, és annak tetejére kezdtek építkezni. A professzor elmesélte, hogy amikor a babiloni pusztítás után eredeti állapotban fennmaradt romos házakban található tárgyakat vizsgálták, lenyűgözte őt az a temérdek mennyiségű házi bálvány, amit az emberek otthonaiban feltártak. Még képeket is mutatott nekem. Az asztalok tele voltak apró szobrocskákkal, amiket a júdaiak tartottak otthon a babiloni pusztítás előtt. Ez is megerősíti azt, amiről Jeremiás és Ézsaiás könyvében olvashatunk, amelyekben ezek a proféták figyelmeztették a népet, hogy Isten ítélete közeleg bálványimádásuk miatt. Zofóniás itt is a pusztításról és Isten eljövendő ítéletéről szól, és megemlíti a Baál imádatát. A Baál urat jelent, és bizony hány Baál szobrocskát tártak fel az emberek házában az ásatások során. Ez az ige rész az áldozóhalmokon szolgáló papokra is utal, illetve azokra, akik a háztetőkön leborultak az ég serege előtt, vagyis az asztrológia imádatát gyakorolták, ami már régóta létezik, és gyökerei Babilonba nyúlnak vissza. Az emberek már akkor is azt gondolták, hogy a csillagoknak valamiféle hatása van az életükre, illetve hogy a csillagok határozzák meg sorsukat. Hát nem hihetetlen, hogy napjaink modern, tudományosan felvilágosult időszakában még mindig vannak olyanok, akik horoszkópot olvasnak, hogy eldöntsék, vajon elmenjenek-e ma a munkába. Kiírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, azokat is, akik leborulnak az Úr előtt és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is, és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat és nem törődnek vele. Mindenféle bálványokat imádtak, elhagyták Jehovát és nem keresték őt. Csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja. Az Úr napja ismét utalás Isten eljövendő ítéletére. Amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvének 19. fejezetében is ír az ige Isten haragjának nagy napjáról, és hívja a madarakat, hogy a királyok húsából lakmározzanak. Ez lesz majd az Úr haragjának nagy napja. Az Úr áldozatának napján ez történik. Megbüntetem a főurakat, a királyfiakat és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek. Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással. Azon a napon így szól az Úr, kiáltás hangzik a halkapu felől, jajgatás az újvárosból, nagy összeomlás zaja a halmokról. Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész Kalmár nép. Kiirtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprein tönkrement bor, és ezt gondolják magukban. Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Egyesek tehát azt mondják, hogy Isten visszahúzódott. Istennek nem számít, hogyan élünk, úgy élhetünk, ahogy csak akarunk. Istennek teljesen mindegy, mert nem tesz ő sem jót, sem rosszat. Ezek az emberek úgy élnek, mintha Isten nem létezne. Vannak, akik megdöbbentő istentelenségeket állítanak, és sokszor megdöbbentenek Isten káromló szavaikkal. De tudjátok, szerintem még ezeknél az Isten káromló embereknél is rosszabbak azok, akik azt mondják ugyan, hogy hisznek Istenben, mégis úgy élnek, mintha nem létezne, és soha nem kérdezik meg Istent életük egyetlen döntésében sem. Az én szememben ezek az emberek sokkal inkább káromolják Istent, mint azok, akik szavaikkal teszik. Ez az ember azt mondja, hogy hisz Istenben, de soha nem vonja be Istent a döntéseibe, soha nem keresi az Urat, hozzáállása pedig ez. Az Úr úgysem tesz se jót, se rosszat. Isten viszont azt mondja, hogy megbünteti majd azokat, akik ezt hajtogatják. Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. És bizony láthatjuk is Shiloh professzor régészeti leleteiből, hogy házaik valóban elpusztultak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük, ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úr napján, kiáltozik akkor még a hős is. haragnapja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürtszó és riadó napja. Mint amikor a csatában megfújják a kürtöt, hogy gyülekezzenek a csapatok. Az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik vérük, mintha por lenne, és belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Ennek a proféciának mindenképpen kettős jelentése van. Előre mutat egészen az Úr ítéletének nagy napjáig, ami egyelőre még a jövőben vár a világra. Szedd össze magad, szállj magadba, te szemérmetlen nép! A szemérmetlen itt az eredeti alapján szó szerint egy olyan népet jelent, akinek nincs szégyenérzete. Szégyenletes dolgokat tettek ugyan, de nem szégyelték magukat miatta. Mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja. Mert olyan gyorsan jön az a nap, ahogyan a polyva száll. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítsétek a törvényt. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Az Úr tehát megígéri, hogy oltalmat találhatnak az Úr haragjának napján. És mi lesz az utolsó csepp a pohárban a nagy nyomorúság érkezése előtt? Az újjáépített jeruzsálemi templom megszentségtelenítése. Az igei proféciákból tudjuk, hogy a templomnak újra meg kell épülnie. És amikor újjáépül, akkor az az ember, akit az ige kárhozat fiaként, a törvénytipróként, fenevadként, illetve az antikrisztusként is emleget, elmegy a templomba, megáll a szent helyen, és kijelenti magáról, hogy Isten, sőt, elvárja, hogy őt Istenként imádják. Ezzel kapcsolatban pedig Jézus ezt mondta a zsidóknak. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. A Jelenések 12-ben, amikor János megpillant egy asszonyt, Izraelt, a napba öltözve, lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona, akkor meglátja feltűnni a másik jelet is az égen. Egy hatalmas tűzvörös sárkányt, a sátánt, akit levetnek a mennyből, így üldözőbe veszi az asszonyt, Izrael népének maradékát, vagyis Izrael népét. A Jelenések könyvében azt is olvashatjuk, hogy az asszonynak a nagysas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék 3,5 évig. Ők tehát nem kerülnek az Antikrisztus uralma alá, hanem elmenekülnek erre a bizonyos helyre a pusztában, amit Isten elkészített számukra. Az Ézsaiás 16 értelmében ez a hely Petra szikla városa lesz, ahová sokan menekülnek majd a zsidók közül, hogy ott biztonságban elrejtőzhessenek. Isten ott védelmezi majd őket és gondoskodik róluk. Ezt megemlíti az Ézsaiás 26. fejezetének utolsó néhány igeverse is, amely arról szól, hogy Isten egy biztonságos helyre viszi a népét, amíg elmúlik az Úr haragja, vagyis az Úr ítélete. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítsétek a törvényt. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Lehet, hogy itt azokról van szó, akiket az Úr csodálatos módon megőriz azon a helyen a pusztában, ahol az Úr maga gondoskodik róluk 3,5 éven át. Ez tehát a jövőben fog beteljesedni a zsidók életében. Ez nem az egyházra vonatkozik, mert az egyházat Isten elragadja, még mielőtt ezekre a dolgokra sor kerül. Bizony elhagyatott lesz Gáza, Askelón pedig pusztaság. Az asdódiakat fényes nappal hajtják el, az ekróniaknak írmagjuk sem marad. Ezek a filiszteusok legfontosabb városai voltak. Jaj a tengerpart lakóinak, a Krétából származó népnek! Így szól rólatok az Úr igéje. Kánoán, filiszteusok földje, elpusztítalak, lakatlan leszel. Pásztorok legeltető helye és juhok karámja lesz a tengerpart. Ez a vidék Júda házának maradékáé lesz. Bámulatos profécia ez, mert az ószövetségi időkben a filiszteusok voltak a zsidók egyik legfontosabb ellenségei. Az imént felsorolt városok, Gáza, Askelón, Asdód és Ekron, illetve Gát is a filiszteuszok főbb városai voltak. A tenger melléki síkságon feküdtek, és szüntelenül megnehezítették az izraeliek életét. Dán törzse meg is próbált letelepedni azon a területen, de hamar felismerték, hogy a filiszteuszok túl erősek. Ezért Dán törzse egészen északra vándorolt, felső Galileába, a Hermon lábához. Az úr azonban megjövendőli, hogy a filiszteusokat elpusztítják. Az említett városok kipusztulnak, helyükön a nomád beduinok legeltetik majd nyájukat. A profécia azzal a kijelentéssel folytatódik, hogy az említett tengermelléki vidék Júda házának maradékái lesz, és ők legeltetnek majd rajta. Rendkívül érdekesnek találom, hogy napjainkra, a 80-as évekre a filiszteus városok Askelon és Asdód helyén zsidó települések létesültek, sőt, Asdódban az izraeliek megépítették legfontosabb kikötőjüket. A szállítmányok nagy része már nem Haifából indul, hanem Asdódból. De ahogy Isten is kijelentette, ez a terület több mint 1000 éven át volt a beduinok állatainak legelője. Amikor viszont Izrael állam újjá alakult, elindultak az újjáépítési munkálatok, és az egyik fő feladat éppen Asdód újjáépítése volt, illetve az ottani modern kikötő építése. Mára már Askelon területét is belakták, tehát a zsidó nép valóban azokon a területeken telepedett le, amelyek egykor filiszteus városok voltak. Zofóniás bámulatos proféciája így még a mi időnkben beteljesedett, bár sokan túl fiatalok voltatok ahhoz, hogy emlékezzetek rá. De én bizony még emlékszem erre. Ez a vidék Júda házának maradékái lesz, ők legeltetnek majd rajta, és Askelon házaiban heverésznek esténként, mert gondot viszel róluk Istenük az Úr, és jóra fordítja sorsukat. Ez a profécia Izrael újjá alakulásáról szól. Hallottam Moab gyalázkodását és Ammon fiainak szidalmait, amelyekkel gyalázták népemet, és felfuvalkodtak az ő határaik ellen. Moab és Ammon felfuvalkodottá váltak, és elvették Ciszjordániát Izraeltől, amikor az államként megalakult 1948-ban. A jordániai csapatok foglalták el az említett területet a király parancsára. Az úr itt erről beszél. Hallottam Moab gyalázkodását, ahogy felfuvalkodtak és terjeszkedni kezdtek. Ezért életemre mondom, így szól a seregek ura, Izrael istene, hogy úgy jár Moab, mint Szodoma, ez a mai Jordánia. Ammon fiai pedig, Jordánia fővárosa, mint Gomora. Csalános terület lesz, sósgödör és pusztaság örökre. Kifosztja őket népem maradéka, és birtokukat elfoglalja megmaradt népem. Zofóniás proféciájából úgy tűnik, hogy Jordánia és Izrael között még lesznek összetűzések. Így járnak gőgjük miatt, mert gyalázkodtak, és terjeszkedtek a seregek ura népének róvására. Az úr megparancsolta, hogy senki se érintse felkentjét, és ne bántsa prófétáit. Azt is mondta az úr, hogy megáldja azokat, akik áldják Ábrahámot, de megátkozza azokat, akik népét átkozzák. Így hát Moab, vagyis Jordánia elbukik majd azért, ahogyan a seregek urának népével bánt. Ez nem azt jelenti, hogy Izrael népe annyira szent lenne, csak annyit jelent, hogy Isten kiválasztotta őket. Mivel pedig Isten kiválasztotta, ezért tisztelnünk kellene őket. Félelmesen lép velük szemben az úr, semmivé teszi a föld minden istenét. Akkor az úr előtt leborulnak az emberek mindenütt, még a szigeten lakó népek is. Titeket is, etiópok, az úr kardja sebez halára. Kinyújtja kezét észak felé, és elpusztítja Asszíriát. Ninivét pusztasággá teszi, kiszikkadt pusztává. Zofóniás proféciájának idejében Ninivé még állt, még nem pusztították el a médek és a babilóniak. Csordákban lepi majd el mindenféle állat. Pelikán és bagoly is tanyázik az oszlopokon, hangosan rikoltoz az ablakokban. Omladék borítja a küszöböket, leválik a cédrus burkolat. Ez lesz a vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondolta magában. Nincs több olyan, mint én. Milyen pusztává lesz, vadak tanyájává. Aki csak arra jár, fölsziszen és kezével legyint. Ninive az ókori világ egyik leghatalmasabb városa volt. 3 napba tellett végigjárni a várost egyik végétől a másikig. A proféta mégis bámulatos proféciát mond, pusztává lesz, juhok legelnek majd a helyén, a romos házak küszöbén baglyok és pelikánok tanyáznak, és vadállatok laknak. Akármilyen valószínűtlennek tűnhetett is Zofóniás proféciája akkortájt, mára mégis valóra vált. A továbbiakban Isten Jeruzsálem ellen emeli fel a hangját. Jaj a lázadó, beszennyezett és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Isten elé. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok. Egy csontot sem hagynak reggelre. Profétái hitványak, csalók, papjai szentségtörők önkényesen magyarázzák a törvényt. Proféciájában ugyanezekkel vádolta Jeremiás is a népet, illetve Jeruzsálemet. Emlékezzünk, hogy Jeremiásnak alaposan meggyűlt a baja a hamis profétákkal, akik odamentek a királyhoz, és azt mondták. Ó, nagy király, azt teszel majd a babilóniakkal, amit csak szeretnél, meg sem tudják majd közelíteni ezt a helyet. Jeremiás ellen pedig összeesküvést szőttek, mert elég bátor volt ahhoz, hogy felálljon és az igazságot szólja. Zofóniás is a profétáikat említi, akik hitványak és csalók, papjaik pedig beszennyezték a szentét és meggyalázták a törvényt. De igazságos közöttük az Úr, ő nem követel álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Népeket írtottam ki, elpusztultak bástyáik, utcáikat feldúltam, senki sem jár rajtuk. Romba dőltek városaik, elnéptelenedtek, lakatlanok. Azt gondoltam, hogy félni fog engem és megfogadja az intést, akkor nem pusztul el lakóhelye úgy, ahogy meg akartam büntetni. De ők egyre gonoszabb tetteket követtek el. Isten elsősorban arra szánja az ítéletét, hogy megfegyelmezzen bennünket. Amikor kezdünk letérni a helyes útról, fenyítés formájában ítéletet hoz az életünkbe, hogy visszafordítson bennünket magához. Szomorú látni, hogy sokan fellázadnak az Úr ellen, amikor Isten megfenyíti őket. Így a helyzetük csak még rosszabbá válik. Az Úr maga mondja, hogy ítélete arra indítja majd a népet, hogy az igazsághoz forduljon. Aki igazán Isten gyermeke, az amikor látja az ítéletet, akkor Istenhez fordul. Most pedig a jövőbe tekintünk a népek eljövendő nagy ítéletére. Azért várjatok rám, így szól az Úr, arra napra, amikor előlépek, mint vádló. Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet. Ahogy azt már többször is említettem, a harag kifejezés az Ószövetségben az Új Szövetség nagy nyomorúságának felel meg. Isten tehát a nagy nyomorúság időszakáról szól itt, ahogy összegyűjti a népeket a Megiddó völgyébe, a hatalmas armageddoni csatára. És kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Eredetileg az emberek mind egy nyelvet beszéltek. Bábel tornyának idejére azonban a tudomány olyan előre haladottá vált, hogy az emberek kommunikációs tornyokat építettek, hogy a világűrrel kommunikáljanak, és az ott lakóktól tanuljanak. Amikor az Úr Bábel tornyának építését figyelte, kijelentette, hogy az emberek olyan fejlettségi szintre jutottak, hogy bármit meg tudnak valósítani, amit csak akarnak. Annak érdekében tehát, hogy Isten megakadályozza az emberek önpusztító terveinek megvalósulását, összezavarta az emberek nyelvét. Így alakultak ki a nyelvek szerinti embercsoportok a világban. De eljön majd az a nap, amikor mindenki megint ugyanazon a tiszta nyelven fog beszélni. Érdekesnek találtam, amit egyszer az egyik zsidó idegenvezetőnk árult el nekünk. A héberben állítólag nincsenek szitok szavak. Ha tehát egy zsidó ember káromkodni kíván, például az angolt kell használnia, mert a héberben erre nem léteznek megfelelő szavak. Emlékszem, hogy éppen a Szkoposz-hegyi Hadassza kórházban jártunk Izraelben, amikor hallottuk, hogy az egyik orvos héberül beszélget kollégáival, majd hirtelen pár szót elejtett angolul is. Oda is fordultam a feleségemhez, és így szóltam. Látod, tényleg igaz lehet, hogy a zsidók saját nyelvükön nem tudnak káromkodni, így kénytelenek az angolt használni. Az orvos ennek hallatára elszégyelte magát, én meg érdekesnek találtam, hogy létezik egy nyelv, amelyben valóban nincsenek szitok szavak. Lehet, hogy ez az a bizonyos tiszta nyelv? Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevékedni szent hegyemen. De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, és nem lesz csalárnyelv szájában. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Figyeljük meg a sorrendet. Először eljön Isten eljövendő ítélete, ezt követi egy új korszak, egy közös nyelv, a világ helyreállítása Isten eredeti terve és rendje szerint, majd a 14. vers az Úr dicsőséges napja, amikor az Úr eljön és megalapítja országát itt a földön. Újjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael! Örvendez, vigadj teljes szívből Jeruzsálem leánya! Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Milyen dicsőséges nap fog ránk viradni, amikor Jézus ismét eljön és uralkodni fog. Akkor az Úr ismét az ő népe között lakik majd, mint ahogy azt 2000 évvel ezelőtt tette, amikor eljött a földre. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És milyen csodálatos nap is lesz az, amikor az Úr ismét népe között lakozik majd, akkor majd örvendezve fogunk énekelni. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Az ige tehát az Úrra irányítja a figyelmünket, aki a népe között lesz. Először Isten erejét említi az ige. Veled van Istened az Úr, ő erős. Ezután a munkáját említi, és megsegít. Napjaink világának kétségbe esetten szüksége van az üdvösségre. Az emberek mostanra már olyan messzire mentek, amilyen messzire csak mehettek anélkül, hogy mindent tönkre ne tegyenek. Jelenleg több milliárd dollárt költenek évente fegyverekre, és ez csődbe viszi az egész világot. Ekkora számokban már nem is tud gondolkodni az ember. Ha szeretnél elszámolni 1 milliárdig, az 19 évedbe telne úgy, hogy éjjel-nappal számolnál, mégpedig percenként 100-at. A világnak megváltásra van szüksége. Sajnos a kormány képtelen megmenteni bennünket, sőt, inkább mélyebbre temet és tönkretesz. A kormányok fenntartása túl költségessé vált. Ezt mindenütt láthatjuk a világban. Ennek a beteges világnak egyetlen reménye van. Mert világunk valóban beteg. Gondoljunk csak a nagyméretű bűnözésre, a gyilkosságokra, az embereken elkövetett erőszakra. Nincs megoldás és nincs válasz. Megváltóra van szükségünk. De eljön majd egy hamis megváltó, egy férfi, aki mindenféle új ötlettel áll elő, aki látszólag megmenti majd a gazdaságot, és megoldja a világ legégetőbb társadalmi problémáit. Sok bűncselekményt a pénz miatt követnek el. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi üzletet, benzinkutat és embert rabolnak ki nap mint nap. Ez a férfi pedig fantasztikus megoldással áll majd elő a bűnözés ellen. Teljesen kivonja a pénzt a forgalomból, és mindenkit egy jellel lát el a jobb kezén vagy a homlokán, amit a számítógépes szkennerek is felismernek. A jel nélkül pedig többé senki nem tud majd venni és eladni semmit. Éppen a héten olvastam az újságban, hogy óvatos becslések szerint is minden évben 80 és 100 ezer milliárd közti összegtől esik el a kormány, amit adóformájában be kellett volna fizetni. A kormány persze nem nézheti ezt ölbetett kézzel, hát nem tűnik a legjobb megoldásnak kivonni minden pénzt a forgalomból? És mondjuk azt mondani, hogy ha valaki venni vagy eladni akar bármit is, csak egy jellel teheti azt meg. Így a kormány pontosan tudhatja, hogy mennyi vagyonunk van. És csak akkor adhatunk el bármit is, ha használjuk a jelet. Minden tranzakció a jelen keresztül történik majd, amelyet gondosan elraktároznak egy számítógépes adatbázisban. A pénzzel kapcsolatos bűncselekmények abban a pillanatban megszűnnének. Többé senkit sem lehet kirabolni, mert minden vagyona a számítógépben van nyilvántartva. Na persze, akkor majd azon fáradoznának az emberek, hogy feltörjék a számítógépes rendszereket, de még ez sem változtat a lényegen. Bizonyos bűncselekmények eltűnnének, az embereknek meg egyébként is időbe telne, amíg hozzászoknak az új rendszerhez. Mondjuk 3,5 évbe. Az említett férfi tehát új megoldásokat talál a gazdasági, illetve a társadalmi problémákra, és a világ vezetőjeként és megváltójaként ünnepli majd a hamis messiást, az Antikrisztust. Még a zsidó nép bizalmát is sikerül elnyernie, szövetségre lép velük, így segítségével megépíthetik templomukat a templomhegyen. Mindehez már készen áll a terep. 3,5 éven át minden habos tortának tűnik majd, de aztán megromlik a torta, sőt rothadásnak indul. Azután pedig eljön majd Jézus, megalapítja királyságát, és a népe között lakik. És micsoda örömteli nap is lesz az. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Az Úr egy szerelmes dalt énekel majd neked. Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük. Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm. Dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. Ezek az igeversek Izrael népének jövőbeli áldásairól szólnak, illetve a királyság dicsőséges koráról. És ezzel zárul Zofóniás proféciája.